Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen attól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Nagyszombati Isten tiszteletünk kezdetén a 172. dicséretet énekeljük fennállva. A 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Napon, amikor az Úr Jézus Krisztus sírba lételére gondolunk, időszerű és méltó a saját mulandóságunk és ígéreteink, Istentől való ígéreteink alapján a jövendőkre gondolni, ilyen lélekkel és imádságos szívvel énekeljük a 366. számú éneket. A 366. ének az én időm, mint a szép nyár, menten eljár, nem messze tőlem a vég. mi segítségünk és nagyszombati bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Hogy milyen bölcsek voltak a mi előttünk járt nemzedékek, 2, 3, 5 vagy 10 nemzedékkel korábban, és hogy milyen bátrak voltak, az megszégyenít bennünket, amikor ezt a régen volt éneket elővettük és énekelhettük. A mai világban mi nem merünk beszélni a révpartokról, az élet túlsó oldaláról. A mai világban mi nem ülünk le egymás mellé a lócára, és nem vesszük számba az életünk folyását, csak elsietünk egymás mellett, önmagunk mellett. Végig futtatjuk a gondolatainkat a saját gondjainkon, és nem vesszük számba a reális valóságát a földi életnek, sem fiatalkorban, sem érettkorban, sem idősen. Bocsáss meg nekünk ezt, Urunk! Bocsáss meg, hogy magával sodor a mindennapos élet, a maga kihívásával sodornak az embertársaink, a velünk korúak, a velünk egy hivatásban levők, a velünk egy utcában élők, hogy sokszor nem rád nézünk, nem rajtad tájékozódunk, hanem a másik emberen, hogy az mit csinál, hogy annak milyen van, hogy honnan jött és hova megy, és hogy néz ki. Hát ez semmit nem számít. Abban a tekintetben, hogy majd egyszer odaállunk eléd, és szépen elsorjázunk, hogy hol születtünk, hol éltünk, hogyan éltünk, mit szóltunk, mit nem beszéltünk, és mit cselekedtünk. Hogyan tértünk meg hozzád, vagy hogyan tartottunk távolságot tőled. Mennyei Atyánk, aki a nagyszombatnak is ura vagy, aki engedted, hogy fiad, az Isten ember ott legyen a sírban, kihűlt testtel, kiszenvedetten, a golgotai szenvedés után, hagytad, hogy bizonysága legyen az ő sírja a halálnak és az életnek, közelíts ránk, közelíts hozzánk a mennyből, hogy szerve számba vegyük a gondolatainkat, felhagyjunk a nagy rohanással, a nagy felületes előre menetellel, a másokon való tájékozódással, és megnyugodjunk, lehiggadjunk, és olyan húsvéti ünnepet szenteljünk, amelyik méltó hozzád, méltó hozzánk, méltó az egyházhoz. Te tudod egyedül, hogy a szívünkből, az érzéseinkből mi híja van még annak, hogy a holnapi nagy ünnepre, a nagy úrvacsorai közösségre felkészüljünk, bontsd le bennünk, közöttünk a válaszfalakat, tisztíts meg bennünket, és ébreszd fel a józan gondolkodásunkat. Igéd és szent lelked legyen eszköz erre, Atyánk, ahogy volt már eddig is az életünkben. Amen. Isten igéje szól hozzánk, ezért olvasom közöttetek, és az ő lelkének ereje által hirdetem az ő üzenetét, úgy, amint az megiratott a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 23. rész 50. versétől az 56. terjedő szakaszban. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából való, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú. Aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyorsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt, és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek, szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Amen. Nagy felfedezést nem teszek azzal a bejelentéssel, amikor azt mondom, hogy kényelmetlenül sietős világunk egyre terhesebb mindannyiunk számára. Együtt érezzük, testvérek, hivatásunk különbözősége ellenére, hogy sok esetben már-már emberfeletti menete van az életünknek, az iskolai rend követelménytől kezdve, a munkavégzés parancsoló szava, kényszerítő körülménye keresztül, vagy a munkanélküliség feszültségén keresztül, kapkodáson, eltöltött hétköznapokon át, megérkezve az időskorhoz, az időskorban élő testvérekig, mert ők is arról vallanak, hogy az ő életük sem olyan már, mint az előttük járt nemzedék idős embereinek az élete. És joggal érezzük azt, mi keresztény emberek, hogy ez nem vezet jóra. Az élet egyetlen területén sem vezet jóra az a felületesség, az a rohanás, hogy nem nézünk egymás szemébe, hogy nem szorítjuk meg egymás kezét, hogy nem szakítunk időt egymásra, hogy nincs időnk jól átgondolni a dolgokat, csak a percek rohannak, csak a számok követik egymást, csak a ruhadarabok nőnek a szekrényünkben és a lakásunkban, csak követjük a másik ember iramát, mert nagyon-nagyon félünk attól, hogy lemaradunk. Felelősek vagyunk önmagunkért, felelősek vagyunk egymásért, mint keresztény emberek, és a Biblia tanítása szerint hivatalunk az, hogy felelősséget vállaljunk a társadalomért is, hiszen a keresztény egyháznak mindig is volt és mindig is lesz prófétai feladata, felelőssége azért a társadalomért, amelyikben éppen a maga korát éli. Ma nagy szombat van. Különös csendje van ennek a napnak, na nem a 21. század Magyarországán és különböző országaiban, hanem a bibliai nagyszombatnak különleges csendje van, és ha odafigyelünk a bibliai nagyszombat csendjére, eseményeinek a mélységére, akkor bizony eligazító üzenete van ennek, és ha rámerünk hagyatkozni a nagyszombati titokra, csendre, akkor nem csak üzenete van, hanem eligazító ereje van az életünkre nézve. Jézusról van szó. Magunkról beszéltünk és gondolkodtunk eddig az Isten tiszteleten, de ha nagy szombat kellős közepébe megyünk, akkor Jézusról van szó. Akiről eddig a napig az olvasott nagyheti események során azt a megállapítást tehetjük, hogy az a Jézus, akit mi imádunk, akit az egekig magasztalunk, aki előtt hódolunk, akit Úrnak vallunk, az a Jézus bizony ezekben a napokban a kiszolgáltatottságot szenvedte el. Így látjuk. Fogságba viszik a Gecsemáné kerttől kezdve, küldözgetik egyik ítélet helyről a másikra, hiszen többször idéztük már a passióban és az igehirdetésekben, hogy egyik helyről a másikra küldözgetik Heródes Pilátushoz, Pilátus Heródeshez, aztán majd visszamegy újra a főpaphoz, a főpap udvarába, hogy meghozzák a fölötte való ítéletet. Ami nagypénteken történt vele, attól kezdve, hogy a fát, a keresztfához való fát a vállára adták, és vitették vele a szenvedés útján, egészen addig azzal bezárólag, hogy hangos jajkiáltásban kilehelte lelkét a kereszten, mind azt a bizonyítékot látjuk, vehetjük sorra, hogy az Isten fia kiszolgáltatott. Teljesen kiszolgáltatott az emberek gúnyolódásának, gyilkos, mérges indulatának, teljesen kiszolgáltatott és körbe van már szegezve, még földön jártakor, a gyilkos indulatnak, mert szegekkel érnek fel a feszíts meg kiáltások ott, Jeruzsálem utcáján. Mai nap eseményére pedig a teljes mozdulatlanság, a teljes tehetetlenség jellemzi, ez látszik kirajzolódni, hiszen a nagypéntek záró mozzanata, hogy Jézus testét, ahogyan hallottuk ma este, elkéri egy Arimátiából való becsületes, tisztességes ember, József névre hallgat, aki a nagy tanácsnak a tagja, aki valamilyen módon kifejezte egyet nem értését, de azért olyan túl nagy hangot ennek nem adhatott, egyébként maga is bántódást szenvedett volna el a Jézus ügyben. És azzal záródik a nagypénteki esemény, hogy egy másik evangélista bizonysága szerint a saját tulajdonában levő sziklába vágott sírba helyezi Jézus testét. Fontos azt is megjegyezni, hogy ebben a sziklasírban még soha senki nem feküdt. Ahogyan annak idején a szamárcsikó is azért szamárcsikó, hogy kifejeződjön, hogy rajta még nem lovagolt, nem utazott senki. Arimátiai József az emberi eszköz Jézus temetésében, és Jézus most ott van a sírban. Beállt a zsidók szokása szerint a nyugalom napja a sabbat, és megállt az élet Jeruzsálemben. Csak néhányan intézkednek, csak néhányan törik meg a csendet a megriadt lelkűek, akik eddig olyan intézkedő hatalommal álltak elő, most jönnek riadtan, mennek újra Pilátushoz, és próbálják kicsikarni a katonai őrséget, próbálják megerősíteni Jézusnak a sírját, hogy a sír maradhasson, lezárt sír maradhasson, hogy lepecsételjék, hogy igazolják a maguk egyébként nem igazát, mert félnek. Félnek, és maguk okozta, maguk által kitalált érvekkel állnak elő, nehogy ellopják Jézus testét, és beteljesedjen az, milyen jól emlékeznek, hogy majd azt mondják a tanítványok, hogy feltámadt a halálból, és ez az utóbbi hitetés még rosszabb lesz annál, mint ami eddig történt. Persze, mi már tudjuk, hogy nincs vége a történetnek. Mindenki tudja ebben a templomban, hogy sem nagy pénteken, sem nagy szombaton nincs még vége Jézus ügyének. Hanem ahogy a megígérte tanítványainak, harmadnapon halottaiból feltámad, és előttük megy Galileába. De ma este nagyszombat eseménye az, ami körbefog, és a nagyszombati esemény csendjébe csodálkozhatunk bele, és rájöhetünk arra, és rácsodálkozhatunk arra, hogy itt nem történik más, megint nem történik semmi különleges dolog, mint hogy az Isten órájára tekinthetünk, és az Isten óráján azt látjuk, hogy nem mozdul sem előre, sem hátra szabálytalanul mutató, hanem az megy a maga rendjén, a maga Isten által elindított és megállíthatatlan rendjén. Azt láthatjuk, hogy az emberek ugyan kiélhették a maguk élvezetét, a maguk kínlódását, gyötörődését és gyötörtetését, teret engedhettek a gyűlöletüknek, és kiordibálhatták magukat a tömegben, aki akart, kisírhatta magát Jézus szenvedése láttán, aki akart, a gyűlöletnek nagyszerű teret engedhetett. Ez mind bekövetkezett. A nagy tanács elvégezte a munkáját, Pilátus megmosta a kezét, Heródes visszatért a maga uralmi helyzetébe, Kajafás főpap megpróbálhatta visszavenni a maga szép fehér papi ruháját. Ez mind megtörténhetett, és meg is történt, hiszen a Biblia mellett más korabeli történeti adalékok bizonyítják, de mindezek fölött, mindezek mellett tulajdonképpen az Isten uralma áll meg. Nem győzött Pilátus, nem győzött Heródes, nem győztek a névtelen tömeget alkotó emberek, nem győzött Júdás, nem győzött Péter, egy valaki győzött, az Isten. Mert péntek az nagy péntek. A mi szóhasználatunkban az eredeti zsidó szokásrend szerint pedig egy különleges ünnepnapnak a kezdete volt akkor. A zsidók Egyiptomból való szabadulása óta a Páska napja, a Páska kezdete. Péntek Egyiptom óta minden héten ünnep. Péntek az nem egyszerűen a Golgota, nem egyszerűen a halál, nem egyszerűen az ítélkezés ideje, hanem annak a nagy üzenete, hogy az örökkévaló Isten szabadítót küld. Ahogyan megígérte annak idején az Édenkertben Ádámnak és Évának, hogy eljön majd az asszony magva, és a kígyónak, a sátánnak a fejére tapos, végez vele, és meghozza azt a szabadulást, amit elveszített az első emberpár, és vele együtt vesztesek vagyunk mindannyian. Ezt az üzenetet erősítette meg azzal a valóságos történéssel, amikor kiválasztott egy népet magának, és amely nép fogságba jut Egyiptomba, és csodával, nem határos, hanem csodával egyenlő módon kiszabadulnak Egyiptomból. Azt a történetet is mindenki el tudja sorolni, hogyan szabadulnak. A tizedik csapás, amelyik gyönyörűen harmonizál a Jézus szabadításra, amikor a bárány vérével megkenik az ajtó félfát, és ez jelenti az élet védelmét mindazoknak, a választott nép tagjainak, akik ezt hiszik, gyakorolják, és mennek ki szabadon Egyiptom országából. Ezt ünneplik a zsidók. Minden évben a nagy Páska ünnepen legalább olyan mértékben, vagy még nagyobb mértékben, és még nagyobb precizitással, mint ahogyan mi készülünk a húsvétra. És ezen kívül a hét minden egyes péntek napján ebben állnak meg, ebben a gondolkodásban. Ezért gyújtják meg a lámpást, és kezdődik meg péntek este a nyugalom napja, a másnapi nyugalom, a szombati nyugalom előkészületeiben teljesedve ki. Ez az az alkalom, amikor a választott nép fiai visszagondolnak arra történelmi valóságra, hogy Isten sas szárnyakon kiszabadította őket Egyiptomból, a szolgálatházából, és ez a pénteki gyertyagyújtás, és ez a páska, ez a pénteki páska ünnep kezdet tulajdonképpen az előrevetítés minden izraeli számára, hogy majd jön valamikor Isten ígérete szerint a szabadító. És ami nagy pénteken történik, az gyakorlatilag ennek a jövőnek és a múltnak a találkozása. Amikor joggal emlékezhetnek és emlékeztek is nagy csütörtök estén az úrvacsora szereztetése alkalmával, a keserű füvekkel megízesített páska bárány szétosztása, megevése alkalmán, és emlékezhetnek és megélhetik azt a beteljesedést, hogy eljött, az Isten közel jött. Nem csak Egyiptomból szabadultunk ki, hanem az Isten leszállt az égből, és most ez a kettő, a múlt szabadítása és a nagy jövendőre érvényes szabadítás összeölelkezik Jézus Krisztus cselekedetében és váltság halálában. És Jeruzsálemben ez történik. Nem gyilkosság történik. Nem egyszerűen kivégzés történik a Golgota hegyen, hanem a páska bárány bemutatása. Az egyszeri tökéletes áldozat. Hát gondolt erre Pilátus? Hát számolt erre Kajafás, akinek tudnia kellett, vagy Annás főpap? Számoltak erre az előjárók, vagy éppen a gyülekezettel, a gyülekezetet alkotó, feszíts meget kiáltó nagy társaság? Gondolt ezzel valaki, hogy elérkezett az Isten nagy szabadítása? A názáreti Jézus, akire ráillik minden profécia, akár Ézsaiás, akár Jeremiás, akár Zakariás jövendőlése ráillik. Úgy, ahogyan a személyigazolványt elővesszük a zsebünkből, és ránk illik. Teljesen ránk illik a személyi számunk, az arcképünk, a születési adatunk, a lakhelyünk, akiknek rajta van még a személyigazolványán. Valami döbbenetes hájuk, vakság, megérkezik az Isten, azonos azzal, akit megígért, és nem ismerik fel. De most nem ez a lényeg, hogy méltatlankodjunk megint csak, hanem az a lényeg, hogy meglássuk, mi történt nagy pénteken és nagy szombaton. Mert ha így értelmezzük a Biblia alapján, alázatosan, de mégiscsak felülről való látással, történelmi távlatokban, Azt kell mondani, hogy nagy pénteken is, nagy szombaton is az történt, amit az Isten akart. A Páska bárány ünnepe diadalmasan beteljesedett, mert végre valahára most áldoztatott fel a világ bűneiért a bárány. A szeplőtelen, tiszta bárány, aki magára vállalta Isten lévén emberi formában, bűntelenségével a világ bűneit és benne a mi bűneinket. Gyönyörűen folytatódik a történet. Az Isten órája nem áll meg. Az Isten óráját nem lehet siettetni és lassítani, ugyanúgy ketyeg nagy pénteken és nagy szombaton, mint azelőtt és az idők végezetéig. A Páska bárány Jézus, akinek megtörik a testét és kiontják a vérét. A Páska bárányt úgy, ahogyan Izraelben, amikor kifolytották a vérét a báránynak, és felhasználták a húsát az ünnephez, a fel nem használt részét kivitték a városon, a táboron kívülre. És most az egész Páska bárány Jézus kikerül a táboron kívülre. Mindenki tudja, hogy a Golgota dombja hegye az Jeruzsálem belvárosán kívül esik. Minden passzol, minden összeillik, nincs benne semmi tévedés. És mire beáll ezen a pénteken a lámpagyújtás, akkorára vége van az isteni tervnek, az isteni nagy óhajtásnak, mert Jézus akkorára kimondja a Golgotai kereszten, elvégeztetett. Alig ha értik, alig ha tudják, de Istennek szent, előre kitervezett időbeosztása szerint történik minden. Alá van rendelve mindenki az Isten akaratának. Eddig azt hittük, hogy ők uralkodnak. A legbefolyásosabb római bíró és a legalacsonyabb beosztásban levő kivégző osztag tagjaként ott levő római katona is. Az utolsó hajszál el van rendezve. Mindenki alá van rendelve az Isten hatalmának és Jézus hatalmának. Még a Jézus szerető társasága is, a tanítványok is, a Galileától őt hűségesen követő asszonyok, az ő anyja és a másik Mária is, mindannyian az Isten nagy akaratának a rendszerében vannak valahol, teljesen gyászban és teljes tehetetlenségben. Eltemetik Jézust. A lehető legegyszerűbb módon eltemetik Jézust. Egyszer erről is kellene prédikálni, ma is gondoltam, hogy erről beszélek, hogy hogyan kell temetkezni, hogy hogyan illik egy keresztény embernek a Jézus nyomdokain menően temetkezni, és letenni a testet, a saját testét és a szeretteinek a testét az anyaföldbe. De most ezzel nem foglalkozunk ma este, de arra gondolunk, hogy Jézust a lehető legegyszerűbben zsidó szokás szerint fehér gyorsba göngyölve belehelyezik egy sziklába vágott sírba, és a sír elé egy követ hengerítenek. De azt mondja a mai történetünk zárása, hogy szombaton azonban, amikor ezt péntek este elvégezték, szombaton azonban pihentek. Pihentek a parancsolat szerint. Miért? Nem érdekelte őket Jézus? Miért? Lezárták az ügyet? Nem volt nekik fontos, hogy azonnal szaladjanak, ott vírasszanak, elhengerítsék a követ, és azonnal bebalzsamozzák Jézusnak a testét. Nem szerették annyira, ha őt olyan nagyra tartották, ha olyan sok csodát tett velük, miért nem csinálják, miért nem törik meg az ősi törvényt, és miért nem teszik azt, ami a szívük szerint tennivalójuk lenne. Mert szombat van. Mert az örökkévaló Isten irányít. És ezt az irányítást vakmerőség megtörni. Szombaton azonban nyugodtak, pihentek a parancsolat szerint. A nyugalom napján pihentek. A Páska bárány feláldoztatása után tovább folyik az Isten ideje. És tovább megy az Isten által valamikor régen kiadott Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és Mózesnek kiadott ősi rend. Mert a halálban is az Atya irányít. mert a halált is oda kell tenni az Isten kezébe, és engedni kell, hogy a saját és szeretteink halálában is az Isten irányítása érvényesüljön. Nem kell megijedni, nem csúszott ki az irányítás az Isten kezéből, hiszen Jézus nem az emberi bosszúállásnak lett az áldozata, hanem Jézus a megváltó. A Páska után nyugalomnap jön. Eddig is így volt évszázadokon, évezredeken keresztül Egyiptom óta. A Páska után ünnep jön, nyugalom jön, és kell ez a csend. Kell a meghalás tényének a bizonysága, kell a sírbatétel, kell a sírás, kell a gyászolás, és kell a gyászsal megnehezített nyugalom. Mert az történik, amit az Atya rendelt az üdvösségünkre. És ez történik majd természetesen a harmadik napra virradólag is, amikor az Atya nem engedi ki a kezéből az irányítást, mert az Atya nem egy gyenge Isten, nem egy előregedett kezű Isten, nem egy meghomályosodott szemű Isten, hanem az örökké való, ahogy a zsidók mondják, létében, minőségében ugyanaz. És az ő akarata érvényesül. Feltöri a Krisztus halálát, és kiveszi a halál állapotából a megváltót. Ahogyan megmondta. Ahogyan megmondta Jézus születésének a körülményeit, ahogyan megjövendőlt a virágvasárnapi bevonulást, ahogyan megjövendőlték a próféták Jézus viselkedését a kihallgatásokon, úgy van itt a profécia teljesedése, nem engedi az Atya, hogy az ő szentje rothadást lásson. És ezzel kezdődik az új fejezet. Az emberiség történelmében az utolsó nagy, óriási fejezet, jön a vasárnap. Jön az új nap, a hét első napja, amire áttöri a nyugalom napja önmagát. Átkérezkedik a sabbat, a szombatnap a következőre, a hét első napjára, vasárnapra, mert a világ eddigi eseményeket felülhaladó nagy esemény következett be, Jézus feltámadt a halálból, és az ő halála feletti diadal azt jelenti, hogy mi is feltámadunk a halálból. Ugye, hogy milyen logikus és milyen világos? Éppen, hogy pénteken megy végbe a nagy áldozat, a Páska ünnep teljességre jut, éppen szombaton megtarthatják a legkritikusabb helyzetben is a nyugalom napját az asszonyok és a Jézus tanítványai, és éppen a hét új első napján a feltámadással indul el a nagy kezdet. És mindez az Isten felügyelete rendelése alatt történik. Érdemes hát az Isten órájára figyelni. Érdemes hát mindarra figyelni, és nem fog elavulni ennek az ereje és aktualitása, amit az örökkévaló Isten az emberiség felől elvégzett, és érdemes neked is, meg nekem is az Isten órájára figyelni, a személyes életünkre vonatkozóan, mit rendelt felőlünk, hogyan rendelte el gyermekségünket, életutunkat, hogyan virágoztatta ki felnőtt korunkat, és hogyan vágja el az életünk fonalát abban a pillanatban, amit ő jónak lát. Éppen ezért balgaság lenne nem hozzáigazítani az életünket, még nagyobb balgasság lenne, ha magunk kezébe vennénk az időnket, és elkezdenénk garázdálkodni vele gazdálkodás címén. Ma este érdemes újra gondolni az életünk apró dolgait és nagy paneleit, nagy eseményeit, újra gondolni ebben a nagyon sietős világban a gyermekek születését, és a gyermek szülések körül kialakult nagy ceremóniákat, elferdült értékrendeket. Érdemes megfontolni az Isten órájára tekintve a gyermeknevelés mai korabeli kihívásait. Érdemes az Isten órájára pillantani a felnőttek, idősek számára kijáró tisztelet kérdésében, amely majdnem, hogy kiveszett már a mai világból, és érdemes az Isten órájára tekinteni, a földi lét lezáródását, és mellett a temetkezési szokásainkat is újhegyre szedve, mert messze távol lett az emberi élet vége értelmezése attól, ami az Istenhez tartozó emberhez illik. Jézus sírban léte, a nyugalom különös ideje volt nagy szombaton, de a megkoronázása sem maradt el, hiszen holnap már azt ünnepeljük és azt emlegetjük, hogy Jézus feltámadt, mert az Isten megtartotta és megtartatta az övéivel az ősi páska rendet, a nyugalom napját, a nagy szombat csendjét. Azért, hogy a végére a koronát oda tehesse, hogy megkoronázza ezt a szenvedéssel teli hetet, és megkoronázza az életedet, és megkoronázza a fejedet. Mert azt ígérte, hogy ott az angyali seregek társaságában, amikor hitáltal ott leszünk, Jézus diadalmát ünnepelve öröktől mindörökké, akkor egy koronát tesz a fejünkre. Jelképesen vagy valóságosan az már teljesen mindegy, de a diadal jellege, a győzelem jellege az nem mindegy. Hát adja meg az örökké való Isten, hogy a szívedben legyen egy komoly elhatározás, hogy megtartod az Isten rendjét. Akár életet fakasszon, akár halált rendeljen, nézz az Isten órájára, mert az jól jár. És ha ilyen alázatos leszel, akkor ebből lesz egy szép családi élet, lesz szép gyülekezeti közösség, lehet szép falu közösség, lehet szép társadalmi rend, amelyet semmi mással, sem felsőbb, sem alsóbb rendelkezéssel egyébként nem lehet előteremteni. Legyen csendes ez a nagyszombati este a szívünkben, hogy Isten diadalt adjon holnap, és holnap adjunk teret a végtelen nagy örömnek. Amen. Köszönjük, hogy nem kell félni sem az élettől, sem a meghalástól, sem az életben maradástól, mert mi mindegyiktől meg tudunk rettenni. Köszönjük, hogy a te kezedet figyelhetjük, Atyánk, és a te órádat, és hozzápászíthatjuk a miénket, és szégyenkezve, bűnbánóan kell elmondani, hogy bizony vannak idők, amikor elrohantunk a saját időnk mellett, és voltak alkalmak, amikor lekéstünk a nagy áldásokról, a nagy lehetőségekről, amikor te szerettél volna velünk beszélni, hozzánk szólni, amikor te akartál volna gyógyítani bennünket, mi mással gyógyítattuk magunkat. De mégis megnyugtat bennünket a te ígéd, és annak az esemény láncolatnak a valósága, ami történt nagy héten, mert a diadal napja, a halál feletti győzelem, az nem vonható kétségbe, és nem húzható át. Segíts meg bennünket, hogy otthonainkban, saját csendességeinkben, szeretteink körében, és a nagyobb társadalmi közösségekben, baráti közösségekben, rokonságokban úgy jelenhessünk meg, mint világító lámpások, hogy valahogy kiolvassák a tekintetünkből, a szavainkból, az ölelésünkből, a kézszorításunkból, az ajándékozásainkból, az együtt sírni tudásunkból és az együtt örülni tudásunkból azt, hogy mi a te megváltott gyermekeid vagyunk. Adj nekünk szép napot, Atyánk, nem csak egyszerűen az időjárás vonatkozásában, hanem az idő múlásának tartalmas megélésében, és vezess minket egyenesen tovább a te országod felé. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem, hogy a legátus megérkezett, és ma este Nyírkércsen és Nyírjákon szolgál, holnap reggel az idősek otthonában és a délutáni istentiszteleten hallhatjuk az általa hirdetett evangéliumot. Az istentisztelet után az énekkarosokat kérjük, hogy néhány percre még maradjanak itt a templomban. Holnap reggel 7:30-kor találkozhatunk a templom udvarán, és együtt mehetünk a temetőkertbe, hogy erőt vegyünk a feltámadás hit meghirdetéséből, a közösség gyakorlásából. 9:00-kor az idősek otthonában, 11:00-kor itt a templomban lehetünk együtt testvéri közösségben egymással és feltámadott Urunkkal az úrvacsora által. 3:00-kor, ahogyan mondtam, a legátus prédikál. Ünnep másodnapján 11:00-kor a legátus szolgál és az énekkar, és másodnap délután 3:00-kor van lehetőségünk arra, hogy megköszönjük Istennek azokat a javait, amiket a hét során juttatott számunkra. Ma esti együttlétünket pedig a 230. diadalmas énekkel fejezzük be, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.
Amely minden értelmet felülhalad, mert ő őrizi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.